Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat 2021. április 21-én szerdán Önök a Jó Hírek magazin adását hallják. Várnai Péter atya gondolatai a feltámadásról a következők. Jogos volt és indokolt a főtanács tagjainak felháborodása, amikor a tanúk azt hangoztatták, hogy Jézus romba dönti a templomot, és harmadnapra föl is építi. Jézus valóban mondá nékik, roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem azt. Prófétai szó, mondanánk Jézust hallgatva. Azonban a kortárs zsidók is tudták, mint ahogy mai hallgatói is értik, hogy a saját testéről beszélt. Kortársai visszaemlékeztek, és hittek. Mai tanítványai értjük-e a képet, ami a feltámadásba van becsomagolva. Április 2-án emlékeztünk Szent II. János pápa halálának 16. évfordulójára. 2014. április 27-én Irgalmasság vasárnapján avatta Szentté Ferenc pápa. Az évfordulóknak ezzel nincs vége, hiszen idén ünnepeljük a 30 éves évfordulóját annak, hogy a Szentatya Mária Pócsra látogatott. A görögkatolikus média központ összeállítását Kondás Sándor készítette az eseményről, melyből most néhány részlet következik. Hallhatunk dr. Kerekes Szilárd görögkatolikus püspök homiliájából részletet, majd különleges élményben lesz részük kedves hallgatóinknak. Magyarul köszönti a híveket II. János pápa.
II. János pápát magyarországi látogatása után 23 évvel, 2014. április 27-én szentté avatta Ferenc pápa. Liturgikus emléknapját október 22-ére vezették be a római naptárba. A magyarság számára különleges, sorsfordító erejű változást hozott az 1990-1991-es időszak, amelyben megéltük a Szovjetunió széthullását, a kommunista diktatúra végét és a többpártrendszer bevezetését, a szabad parlamenti választásokat és II. János pápa látogatását. A Szentatya fontosnak tartotta felkeresni azokat a népeket, melyek kénytelenek voltak elviselni a diktatúra évtizedeit. Jól tudta, mit jelentett ez a megpróbáltatás, hiszen maga is a keleti szocialista tömbből származott, Lengyelországból. Így jutott el hazánkba 1991-ben, ahol több helyszínen találkozott a magyar hívekkel. Mária Pócson a könnyező kegykép előtt 1991. augusztus 18-án mutatott be bizánci liturgiát magyar nyelven.
Megélte ő is Krisztusnak a sorsát. Volt tapasztalata azokról a nehéz évtizedekről. Személyes sorsában, tanulmányaiban, papságában, püspöki viselkedésében megtapasztalta, mennyire összefogtak Krisztus egyháza ellen az ellenséges erők. Mindig küzdött ellene az Isten igéjének a fegyverével, a szeretet evangéliumának a hirdetésével, és amikor pápává lett, akkor ezzel a tapasztalattal fordult a világ felé. Ő tudta, mit jelentenek az istentelen, abszolútista rendszerek. Ő tudta, milyen bajt hoznak a világra azok, akik csak a maguk uralmát akarják érvényesíteni. És mégis világosan tanította az ember méltóságát, az ember szabadságát, világosan tanította, hogy sem a kommunizmusnak, sem a kapitalizmusnak az ideológiája nem méltó az emberhez, de soha név szerint el nem ítélt senkit. Sőt, kapcsolatot keresett mindenkivel, akivel csak lehetett. Járt nála Gorbacsov, és járt nála a többi kommunista vagy volt kommunista vezető, elment Kubába Fidel Castrohoz, és mindenütt ugyanazzal az evangéliumi természetességgel, a feltámadott Krisztusnak szelíd önérzetével és nyugalmával hirdette az evangéliumot. És ez volt az, aminek nem tudtak ellenállni. Nem vádolt, csak tanított. Nem követelt, csak kért. És a világ lassan megváltozott általa. Ebben volt az ő nagysága, és ezzel tudta átformálni a világunknak, elsősorban Kelet-Európának a képét.
Ma Pápatérnek hívják azt a területet, ahol a 300 ezres zarándoksereg gyülekezett II. János Pál pápára várva. Jöttek a környező országok magyarjai felekezetre való tekintet nélkül, és jöttek a görögkatolikusok, bármilyen nemzetből valók is voltak. A pápa homiliájának hangsúlyos gondolata volt: ma mindnyájatoknak az a feladata, hogy az elnyert szabadságot a szeretet törvényének megfelelően használjátok fel, a keresztény élet megvalósítására, testvéri kapcsolatokban az összes keresztényekkel és az összes nemzetekkel. Nem mást kért tehát a pápa, mint a megbékélést a kommunizmus lezárása után, az együttműködést a más politikai nézetűekkel, a haladás, a boldogulás érdekében, az összefogás erősségében.
Minden magyar hívő hirdeti, hogy a fia dicsőségében voló részvétele által felmagasztal anyja, a magyarok nagy asszonya, Magna Domina Ungaror. Ezt hirdetik annyi nemzedéken art, valóban boldogom meg, obej téged hordozó. Oldod vács az asszonyunk között. Légyen áldott Mária, aki befogadta az igét, és anyaságával őt nekünk ajándékozta. Mária, Krisztus anyja, és a mi édesanyjánk nemzedekről nemzedékre. Amen.
Március 15-én magas rangú állami kitüntetésben részesült több a Váci egyházmegyéhez kötődő köztiszteletben álló személy is. A Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült Wettstein József piarista szerzetes, a Váci piarista rendház házfőnöke is. A Váci és a Budapesti piarista gimnázium tanára, elhivatott pedagógusi munkája, valamint az Országos Ökumenikus Diákfilmszemle megalapításában vállalt szerepe elismeréseként kapta a díjat. Most Wettstein József tanár úrral készült beszélgetésből hallanak részletet, a teljes interjút meghallgathatják a Váci Egyházmegye honlapján.
1974-ben érettségiztem a Budapesti Piarista Gimnáziumban. Nagyon jó tanáraim voltak, és nagyon szerettem visszajárni öreg diákként az iskolába. Elektromérnöki karrára jelentkeztem a Budapesti Műszaki Egyetemnek, azt el is végeztem. Viszont ahogy a vége felé közeledtem, egyre jobban megélelődött bennem az a gondolat, hogy papnak és tanárnak volna jó elmennem. És akkor így beléptem 79-ben a piarista rendbe. És ott mérnök tanárit végeztem, és 82-ben kezdtem el tanítani, majdnem 40 éve. És gyakorlatilag végig a Budapesti Piarista Gimnáziumban tanítottam, most 1-3 éve a Váci Piarista Gimnáziumban is tanítok. A tanításhoz a fiatalokkal való foglalkozás, a fiatalok evangelizációjának ez a nagyon konkrét lehetősége vonzott, az, hogy egyszerre lehet őket emberileg, szellemileg is gazdagítani, és ugyanakkor ebben a gazdagítási folyamatban Isten felé is vezetni. Amikor egyetemista voltam, akkor a plébániánkon nagyon intenzív ifjúsági élet indult meg, pedig ez még a kommunizmus időszaka volt. Ministráns vezető is lettem a plébániánkon, jártam kirándulni fiatalabb gyerekekkel, diákokkal, különböző szakköröket, rádiószakköt csináltunk ottan a ministránsokkal, és ez egyre jobban elkötelezett arra, hogy a fiatalabbaknak szenteljem az életemet, és akkor a piarista rendnek a mélyebb megismerése is pontosan azt jelentette, hogy egy olyan szerzetes rend, amely egyszerre a papságban és a tanárságban is segíti a fiatalokat Isten felé, ez nekem nagyon megtetszett, és ez életre szólóan bevonzott a piarista szerzetes rendbe. A hit valami olyan töblete az ember életének, amely egy csodálatos ajándékhoz hasonlítható. Azt hiszem, hogy egy olyan nagyon nagy ajándék, ami az ember életét szebbé, gazdagabbá tudja tenni, és ugyanakkor meg egyfajta válasz magatartásra is vezeti, hogy akitől ezt az ajándékot kapta, aki olyan csodálatos életet ad neki, mint a minket végtelenül szerető Isten, akkor válaszoljon az ember erre a szeretetre. És erre a minket szerető Istennek adott válasz, ez egyfajta elköteleződést jelent, hogy akkor elköteleződöm mások szolgálatára, és szeretném őket abban a gazdagságban részesíteni, amelyben az Isten részesített engem. A diákok szellemi bontakozását segíteni, ez pontosan azt jelenti, hogy többletekben részesíteni őket, az életük kiteljesedését segíteni, és az élet kiteljesedése az nem pusztán e világ szinten történik, hiszen egy teremtett és megváltott világban vagyunk, ahol az Isten szeretete valóságos és igazán konkrét, és akkor az adja a teljességet, hogyha ebben az Isten felé is gazdagítjuk őket, az Isten ajándékainak fölismerésében is gazdagítjuk őket. 1985-ben szenteltek pappá, és a pappá szentelésem után egy évvel, 1986-ban Jelenics István, akkori tartományfőnök úr, kiküldött Franciaországba, hogy végezzek ott is még tanulmányokat, és a tanulmányoknak az irányát többé-kevésbé rám is bízta. És ott találkoztam kint a második évemben azzal a francia intézettel, audiovizuális hitoktatási intézettel, amely nagyon megragadott, mert pontosan azt kereste ez az intézet, hogy ezen az új nyelvezeten a vizuális kommunikáció, az éppen felfejlődő videós kommunikáció nyelvén hogyan lehet eljutatni az evangélium üzenetét az emberekhez. Elvégeztem ennek az intézetnek a tanfolyamát, és akkor 88-ban úgy jöttem haza Franciaországból, hogy hoztam ezt a képzésnek az eredményét, a tudást, és eszközöket is tudtam hozni, mert ott kint a kinti francia barátaim sokat segítettek, hogy már eleve kamerákat, videómagnókat tudtam magammal hozni, és el tudtam indítani 88-ban az iskolában a szakkörünket, az audiovizuális kommunikáció szakkört. Pontosan az volt a célom ezzel a szakkörrel, hogy a diákokat bevigyem ebbe az új nyelvezetbe, még akkor is, hogyha nem kifejezetten evangelizálós céllal, de egyszerűen az életük kiteljesítése szempontjából fontos, hogy egy új, modern nyelvezeten is tanuljanak meg kommunikálni. De ugyanakkor már a kezdetektől fogva elláttunk egyházi szolgálatot is, akkoriban a 80-as évek végén, meg 90-es évek elején, már nagyon sok templomban volt például úgynevezett misztériumjáték. Fiatalok összeálltak és előadtak húsvétkor, karácsonykor misztériumjátékot, és akkor mi vállaltuk, hogy elmegyünk, fölvesszük, utána meg közzétesszük kazettákat, kölcsönzünk, amelyeket meg lehet majd nézni, és akkor nem csak egyszeri alkalomra szól egy ilyen misztériumjáték, hanem akkor visszanézhető. Így is elláttunk egyházi szolgálatot, de aztán ez később még tovább bontakozott. Szerették a diákok ezt a szakkört, bár azért eléggé sokat kért tőlük, mert szombat reggel volt a szakkör. Szombat reggel kezdődött 9 órakor, amikor a többi diák még éppen a hétvégét kezdhette otthon, vagy éppen tölthette pihenéssel. És akkor mi 9-től fél egyig, az egész szombat délelőttöt arra fordítottuk, hogy a fotózás, hangfelvétel, videózás különböző technikai fogásaiba és kommunikációs oldalaiba is bevezetést próbáltam adni a fiataloknak. Aztán nyáron alkotótáborba is vittem a fiatalokat, ahol szintén filmeket alkottunk, és ezek nagyon népszerűek voltak, így mondhatom, és jó néhány diákunk aztán komoly filmes szakember is lett, filmes pályára mentek, filmrendező lett belőlük, vagy pedig tévénél dolgozó szakember.
A miskolci nagyboldogasszony, Minorita plébánia templom, országosan védett barokk műemléktemplom, az Észak-Magyarország régió fővárosának egyik legkiemelkedőbb építészeti értéke. A magyar kormány támogatásával teljes körű külső és belső felújítási munkálatok folynak, sőt, az épület állagvédelme is szerepel a teendők között. A beruházás összesen 871 millió forintba kerül. A Nagyboldogasszony templom Miskolc városképének egyik reprezentatív épülete. A homlokzatával a Hősök tere felé néző templom balján a Minorita rendház, jobbján pedig a Földes Ferenc gimnázium áll. Az alapkövét 1729. szeptemberében tették le, az almási és a fái családok adományainak köszönhetően. Az első ütemben a templom torony sisakjának cseréje, az új toronyóra beépítése, a tetőszerkezet megerősítése, a következő, a második ütemben a belső térben folytatódnak a munkálatok. Ekkor a szentély teljes festésére, illetve a freskók restaurálására kerül sor. Az elektromos rendszert, világítást, hangosítást is teljesen felújítják. A templom előtti téren ácsolják össze a szakemberek az új toronysisak vázát. Elkészülte után, előreláthatólag, szeptember 30-át követően speciális daru segítségével emelik majd a helyére az új toronysisakot. Adta hírül a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai Jó Hírek magazinunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Elköszön önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője, Miklósné Dorcsi. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó Hírek. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
Szerda van, húsvét harmadik hete.